Tanok áttekintése 2, 2009. január 22-e.
Jó, fogtok kapni majd egy ilyen óravázatot jövő héten, de nagyjából elmondom, hogy miről szól ez az óra. Akik vették a tanulmányt, azok tudják, hogy miről szól ez az óra.
Megint kikötsz, most egy évig megint porrázol leszek. Igen, hát ha elbírjátok, akkor jó lenne, hogyha hoznátok, igen, mert többet fogjuk használni, mint az első szemeszterben, úgy néz ki. Ez talán jobban erre épül ez a második rész, ha jól láttam eddig. Majd mindjárt jutunk idáig. Oké, ez egy 3 kredites óra. Lehet, hogy majd későbbiek folyamán kell, köszönöm. Ez egy 3 kredites óra, ami azt jelenti, hogy a hiányzás az 2x3 óra lehet. 3 óra igazolt és 3 óra igazolatlan. Vagyis összesen az egész szemeszterben 2 alkalommal lehet hiányozni. Ezt meghaladóan csak külön engedéllyel vagy nagyon indokolt esetben. Tehát nyilvánvalóan, ha 3 hétig beteg vagy, akkor a 3. héten azért nem kell még bejönni. Ezt nyilván meg tudjuk beszélni. De tényleg a 2-n felüli hiányzás az már csak nagyon indokolt esetben lehetséges. Amit fontos tudnotok, hogy az osztályzások röbb dolgozatok, házi feladatok, negyedévi vizsga és záróvizsga. Ennek az összetevője lesz. Most a házi feladat, ami hát lehet, hogy szokatlan lesz annak, aki most veszi először ezt az órát, minden hétre lesz egy házi feladat, és minden héten ugyanaz lesz a házi feladat, de nagyon szigorúan fogom venni. 3 dolgot kell leírnod egy pár mondatban minden héten, hogy az előző órán mi áldott meg. Oké? Tehát mi az, ami szólt hozzád, mi az, ami megáldott. Jövő hétre ennek az órának az anyagából, akár csak ha egy mondatban írod le, 3-szor egy mondat, teljesen jó, elfogadom. Tehát nem kell oldalakat írni, egy mondatban lényeget, mi áldott meg az órán, az előző órán. De ezt minden héten kérni fogom, és pedig lenn úgy, hogy van egy kegyelem hét, tehát ha ennek az órának a házi feladatát jövő héten nem adod le, akkor még az utána való héten leadhatod, de aztán már ne fáradj vele, mert akkor már beírjuk mínusznak, és nagy mértékben rombolni fogja, és rontani fogja a jegyet. Úgyhogy egy ilyen apróság miatt nem érdemes lerontani a jegyeket. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos nektek, és aztán nekünk is nagyon fontos lesz, hogyha egy időnként megnézünk egy-egy házi feladatot. Minden órát úgy fogunk kezdeni, hogy az előző órát egy kicsit átismételjük, de úgy, hogy ti mondjátok majd el a gondolataitokat, ahogy ezt már megszokhattátok, akiket tanítottam. Azok tudják, hogy minden órát így kezdünk, úgyhogy ezt a következő órát is így fogjuk kezdeni. Izgalmas témáink lesznek ebbe a szemeszterben. Krisztológiával kezdünk, aztán szoterológiával folytatjuk, aztán nem is tudom, milyen, hogy lesz tovább. Ha jól emlékszem, akkor utána a ekléziológia, és aztán lesz majd a jövő tan, a jövőnek a tana, a eszkatológia. Nem jutott eszembe nekem, és azért úsztam az időt. Eszkatológia. Úgyhogy ezeket a témákat fogjuk átvenni. Izgalmas lesz, nagyon jó lesz. A krisztológia az bele fog lógni a szoterológiába, mert hát nyilván Krisztusnak a legjelentősebb munkássága a megváltás, úgyhogy a megváltás tanába egy kicsikét vele fog csúszni. Úgyhogy most az első pár órán Krisztusról fogunk tanulni különböző megközelítésből, és én azt hiszem, hogy nagyon szuper lesz. Mondom, jövő héten részletesen meg fogjátok kapni az egész évnek a óravázlatát, hogy hogyan zajlik le az egész. Ugye 18.50-kor kezdünk, és, és 21.15-ig fog tartani ez az óra, úgyhogy közben majd lesz egy 20-20-kor lesz egy szünet. 20.35-ig, és akkor úgy folytatjuk. Jó, ennyi egyelőre. Krisztológia. Ha itt van a Ryrid, ja, ezt akartam még mondani, ez egy fontos dolog. Ez a kötelező olvasmány, ezt mindenféleképpen szerezd be. Ha nincs még meg, akkor mindenképpen szerezd meg, mert ennek alapján fogunk menni. Teológiai alapismeretek, Ryri, és ha minden igaz, akkor itt lenne a könyvesboltban. Lehet kapni, úgy tudom. És ez elengedhetetlen. Hogyha ez nincs meg, akkor egyszerűen nem tudod ezt az órát venni. Ez a tankönyv, ez alapján megyünk végig. Úgyhogy ha itt van a könyved, akkor rögtön nyisd is ki a krisztológiánál, ahol kezdődik. 9. rész, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Ez a tan, ami van, ez a 311. oldal, innentől fogunk kezdeni. És mielőtt elkezdenénk, Balázs, megtennéd, hogy imádkozol az órája?
Drága Úr, köszönjük, hogy rájöttél minket ide, hogy ide veszem fel, és azt a lehetőségeket tanulhatunk róla. Nagyon mint kívánság is számunkra, és szeretnénk ezt megbesülni, és a figyelmeket ajánljuk hozzá a pásztornak, hogy az olvasajta keresztül magánkat tanítás minket, álljunk arra, hogy megismerjünk téged, és mi közelebb kerülünk el hozzá, szükségünk van te rá, és szomjazunk a meleg való kapcsolatra. Kérünk, hogy áll meg minden diákot, és a pásztort is, és a bibliaiskola többi óráját, hogy növekedhessünk a te ismeretedben. Jézus Krisztus nevében.
Amen. Ja, imádkozzunk majd egy pulpitusért is, mert nem szeretek és nem tudok ülve tanítani, úgyhogy jó lenne. De ez szét van hullva, ezt megpróbáltuk Janival behozni, de szét van esve, úgyhogy megmozdítod akkor. Jó, egyelőre így lesz, aztán, hogyha Isten ad egy pulpitust, akkor az nagyon jó lesz. Krisztológia. Itt a Ryri a preexisztenciával kezdi, ami rögtön magyarázatot igényel. A preexisztencia nem más, mint az, hogy Krisztus nem a csecsemőkori életével kezdte az életet, hanem ő már megvolt korábban is. Ő létezett az öröki valóságban is, tehát öröktől fogva létezett. És Krisztusnak 7 pozíciója van, ezt csak felsorolom, majd ezeken így menet közben végigmegyünk, megnézzük. A testetöltés előtti Krisztus, tehát mielőtt testetöltött volna. Aztán a második, a testetöltött Krisztus. Aztán a harmadik, Krisztus a halálban. Negyedik, feltámadott Krisztus, aztán az ötödik, mennybe ment Krisztus, és csak fokozódik, és egyre jobb lesz a hatodik, a visszatérő Krisztus, és aztán az örökké uralkodó Krisztus, és az örökké uralkodó Krisztus. Tehát ezeket fogjuk majd megnézni. Ugye a preexisztencia azt mondja, hogy Krisztus már a születése előtt létezett, És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert ha ez nem igaz, akkor Krisztus nem Isten. Tehát ha ő nem létezett öröktől fogva, akkor ő nem Isten. Világos, ugye? Aztán ennek van egy másik vonzata, hogy ha ő nem létezett öröktől fogva, vagyis nem Isten, akkor nem létezik a Szent Háromság se. Ez is a következménye. És aztán a harmadik, hogy hazudott, mert ugye ő jelentette ki magáról azt, hogy öröktől fogva létezik. És megnézzük most az öröktől fogva létezésének a bizonyítékait. Először megnézzük a mennyei eredetét. Két vers az, ami nagyon fontos, János 3.13 és János 3.31. Tehát 3.13 és 3.31. És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Annyira világos és egyértelmű beszéd, hogy ő a születése előtt már létezett. Aztán János 3.31 azt mondja, hogy aki felülről jött, fellebb való mindennél, aki a földről való, földi az, és földieket szól, aki a mennyből jött, fellebb való mindenkinél. Ez is teljesen világosan magyarázza, és világosan közli velünk, hogy Krisztus nem ott kezdte az életét, amikor megszületett, hanem ő a mennyből jött el, és ő már öröktől fogva létezett. Az öröktől fogva létezésnek a másik bizonyítéka, ez a teremtő munkája. Vagyis, hogy ő részt vett a teremtésben. Hogyha nem létezett volna öröktől fogva, akkor nem tudott volna részt venni a teremtésben. De mivel részese volt a teremtésnek, úgyhogy neki léteznie kellett már a teremtés előtt. És erre is János 1.3. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Nagyon fontos. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Tehát ő része volt a teremtésnek. Kolossé 1.16 ugyanerről beszél, és Zsidók 1.2 szintén erről beszél. Itt azt írja, hogy akit tett mindenek örökösévé, aki által a világot teremtette, hogy Krisztus által lett a világ teremtve, úgyhogy ő ott volt a teremtésnél, vagyis a teremtés előtt már léteznie kellett. Ez egy nagyon fontos bizonyíték. Vannak, és ezt a Ryrie-ban majd elolvassátok, vannak erre vonatkozólag furcsa tanítások, hogy nem létezett Krisztus. Elég érdekes dolgokat írnak, de nem akarok itt az órán ebbe belemenni. Nagyon fontos, hogy a következő óráig el kell olvasnotok egészen a 44. fejezetig. Tehát a 40. fejezettől a 44. fejezetéig, az önmagát megüresítő Krisztusig, az már a következő órának az anyaga, de ezt a négy fejezetet, ezt el kell olvasnod. És csak tanácsként mondom, jó indulatból, szeretetből. Ha most nem olvasod el, akkor ígérem neked, később nem fogod elolvasni. Mert nézd meg, hogy mi van még hátra. Az év folyamán ezt még mind meg kell tanulni. Nem csak elolvasni, megtanulni, átgondolni, verseket megnézni, imádkozni felőle. Úgyhogy ha kihagysz egy órányi anyagot, akkor csak gyűlik, és egy idő után olyan sok lesz, hogy már megijedsz tőle, és nem fogsz nekiállni soha, és nem fogod elolvasni, és hát ennek nyilván olyan következményei lesznek, hogy a vizsgán nem fogsz tudni teljesíteni. Fogunk írni terveim szerint, aztán nem tudom, hogy fér bele, de terveim szerint, amikor egy témát lezárunk, arról fogunk írni egy röpdolgozatot, és aztán azoknak a jegyeknek az összességéből lesznek majd. És lehet, hogy a negyedévi vizsga is csak egy ilyesmi jellegű lesz, hogy lezárunk egy témát, és akkor abból írunk, majd meglátom, hogy jutunk el odáig, de szeretném könnyűvé tenni nektek a vizsgázást. Az elmúlt szemeszterben a tanok egynél eléggé, hát úgy láttam, hogy nem nagyon nem nagyon működött ez a vizsgázás, így néhány embernél, úgyhogy megpróbálom ezt majd valahogy könnyebbé tenni. Oké, tehát a második pont az volt, mint bizonyíték, hogy a teremtő munkában részt vett. Aztán a harmadik bizonyíték, hogy azonos természetű az Atyával, és természetesen mi más verset lehetne ide felhozni, mint János 10:30 pontosan, én és az Atya egy vagyok, kijelentette, hogy Istennel azonos természettel rendelkezik, és ez nagyon fontos, tulajdonképpen ezért akarták megölni. A 33. versben olvashatott, hogy felelének néki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. És aztán ugyanezt olvashatod János 5:18-ban, ott is meg akarták kövezni, mert ő azt mondta, hogy ő egyenlő az Atyával, hogy ő az Atyának a fia, és hát ezt a zsidók nagyon jól értették, és ennek következtében meg akarták kövezni. A János 17:5 azt mondja, és most te dicső is meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ léte előtt. Itt a világ léte előtt az egy fontos pont, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus már a világ megalapítása előtt létezett, őröktől fogva létezik, úgyhogy ez egy bizonyíték. Aztán Filippi 2:6 azt mondja, hogy aki, amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. És itt az izosz szó, isos, úgy van írva, isos, írjátok föl, mert ezeket a görög szavakat fogom kérni, ezek fontosak. Azonos mennyiségű vagy minőségű, és ez az azonos természetű azt jelenti, hogy azonos minőségű. Oké? Ez Filippi 2:6-ban szerepel. Aztán isteni tulajdonságai vannak, ez a negyedik pont. Kolossé 2:9, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Vagyis Krisztus isteni természettel bírt, az isteni attribútumok, azok ott voltak Krisztusban, és majd amikor a testetöltést megnézzük, akkor majd ezt egy kicsikét részletesebben vizsgálni fogjuk, de fontos, hogy ezt lássuk, hogy ő benne ott volt az összes isteni tulajdonság, az összes isteni attribútummal rendelkezett, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége. Tehát egész teljessége. Aztán a keresztelő Jánosnak a bizonsága, ez az ötödik pont. Egyébként ezek benne vannak a Ráiriba, de azért írjátok le és gondolkozzatok felőle, és aztán amikor eljuttok odáig, hogy átnézitek, akkor már ismerős lesz, amit a Ráiriban olvastatok, illetve itt az órán vettünk. Keresztelő János bizonsága, János 1:15-ben azt írja, hogy János bizonságot tett ő róla, és kiáltott mondván, ez valakitől mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És aztán a 30. vers, ez az, akiről én mondám, én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És nyilvánvalóan itt nem arról beszél keresztelő János, hogy később előbb született, illetve hogy Jézus előbb született, mert hát azt tudjuk az írásból, hogy keresztelő János született előbb, úgyhogy ha nálamnál, ahogy ezt itt írja, hogy aki én előttem volt, vagy én előttem lett, nyilván arról az időszakról beszél, ami a teremtés előtt volt, az örökkévaló múltról beszél. Aztán Krisztus örökkévalósága, ami bizonyíték, Ézsaiás 9:6, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelemségének. Örökké valósága, ugye az örökké valóság atyának ez a neve, vagyis hogy ő örökké való, öröktől fogva létezik, és aztán majd ezt a verset későbbiek folyamán egy más összefüggésben is meg fogjuk nézni. Mikeás 5:2 szintén arról, arról beszél, hogy elejétől fogva, öröktől fogva van Mikéás 5.2. Ezek mind arról beszélnek Jézusnak a preexisztenciájáról, vagyis, hogy Krisztus már a születése előtt létezett az öröktől fogva. János 1.1. ugyanerről beszél, kezdetben vala az ige, és János 8.58. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És ez egy fontos dolog, itt az eimi szó, az én vagyok, és ez azt jelenti, hogy öröktől fogva vagyok. Öröktől fogva vagyok. Vagyis, bocsánat, én vagyok, ez azt jelenti, hogy én vagyok. Itt ez azért fontos, mert hogyha az lenne az írásban, hogy én voltam, ugye itt azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Hogyha itt azt mondta volna, hogy én voltam, tehát mielőtt Ábrahám lett, én voltam, akkor ez azt jelentette volna, hogy bizonyos idővel korábban született, mint Ábrahám. De mivel itt ezt az eimi szót használja, és azt mondja, hogy én vagyok, ez az örökké valóságra utal, hogy öröktől fogva van. Oké? Aztán nézzük meg a testet öltés előtti szolgálatát. Nem, ez már egy új kategória. Átnézzük akkor ezt, átismételjük csak, hogy a bizonyítékok a mennyei eredete, a teremtő munkája, azonos természetű az atyával, isteni tulajdonságai vannak, keresztelő János bizonysága, és a hatodik Krisztus örökké valósága. Ez a hat pont bizonyítja Krisztusnak az örökké valóságát, az örökké való voltját. És akkor megnézzük a testet öltési szolgálatát. Egy a teremtés. Testet öltés előtti szolgálata. Ő részt vett a teremtésben. János 1.3, Kolossé 1.6, Zsidók 1.2. Ezek azok a fő versek, amik ezt alátámasztják. Ott volt, részt vett a teremtésben. És aztán a következő ehhez kapcsolódik, hogy minden érte teremtetett. És ez nagyon fontos, ez volt a teremtésnek a célja, minden érte teremtetett. Kolossé 1.6, vagyis a teremtés az ő célját szolgálja. És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. És aztán a harmadik, ami a teremtéssel kapcsolatos, hogy a teremtett világ fenntartása, vagyis ő benne áll fel minden, Kolossé 1.17, Krisztusban áll fel minden, Kolossé 1.17, és aztán ott van Zsidók 1.3. Tessé? Igen. És az azt mondja, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a világ mindenséget, aki miután minket bűneinkön megtisztított a mennyei fejedelmség jobbára ült. A Károly ugye úgy írja, hogy tartja fenn a világ mindenséget. Neked Károlyid van? Neked Károlyid van? Ugye az azt írja, hogy tartja fenn a mindenséget. Ja. De a lényeg az, hogy a teremtett világ fenntartása az, ami Jézusnak így a teremtésben való szerepe, egyetlen egy szavával tartja fenn a világ mindenséget. Csak gondolj bele a hatalmába, hogy egyetlen egy szavával tartja fenn a világ mindenséget. Hogyha Jézus most itt azt mondaná, nem, tegyük fel, hogy elfeledkezne a Golgota utca 3-ról, egy pillanatra csak így megfeledkezne róla, akkor egyszer eltűnnénk. Nem kéne futnod, mert eltűnne minden. Mert hogy ő az egyetlen egy szavával tartja ezt fenn. Úgy tartja fenn, hogy gondol rá, hogy ott van az elméjében, és gondol rá, és ezzel tartja fenn a világ mindenséget. Ha ez az üvegre most nem gondolna, akkor eltűnne ez az üveg. Nem lenne. Csak gondolj bele a hatalmába, gondolj bele azt, hogy hát ez ember észre felfogható, hogy csak így, tudod, a gondolataival, a szavával fenntartja a világ mindenséget. És ezek pici dolgok, amiket csak itt látsz, gondolj bele az egész világ mindenségbe. Ha elfelejtene, egy pillanatra megfeledkezne a napról, akkor nem lenne nap, nem lenne hold, nem lennének csillagok, nem lenne, tudod, ez ámulatos, úgyhogy egy hatalmas, csodálatos, drága Istenünk van nekünk. Ez a testetöltés előtti szolgálatának a teremtésben való részvétele, aztán a másik az Úr angyala, és erről nem nagyon sokat beszélünk, tanultunk erről az angyaloknál, akik a tanok egyet vették, majd fogtok tanulni az angyaloknál, akik majd ezután fogjátok venni a tanok egyet, de az Úr angyala kifejezés, ez a Bibliában a legtöbb esetben Krisztusra utal, Krisztus testetöltés előtti szolgálatára. Egy pár verset megadok nektek, aztán legyetek szívesek otthon, nézzétek meg. 1 Mózes 16, 21, 22, 31, aztán 2 Mózes 3, 2, aztán Bírák 2, 5, 6, aztán 2 Sámuel 24, itt nincs vers, Zakariás 1, 3. Ezek mind arról beszélnek, hogy az Úr angyala, és ez Krisztusnak a testetöltés előtti szolgálatába. És akkor most megnézzük a testetöltött Krisztust, és hát ez egy jó kis adag lesz, ha Isten is úgy akarja. Itt egy újabb szóval kell megismerkednünk, ez az inkarnáció. Inkarnáció, és ez azt jelenti, hogy a Szent Háromság örökkévaló második személye emberi formát vett magára. Tehát a Szent Háromság örökkévaló második személye emberi formát vett magára. 451-ben volt egy zsinat, ez a kalcedoni zsinat, és ott megfogalmaztak egy álláspontot, amit mi mérvadónak tartunk, és ezt teljes egészében olvashatjátok Ryrie 324. oldalán, mármint nem Ryrie-nak a 324. oldalán, hanem Ryrie könyvnek a 324. oldalába. Itt majd egy egész oldalon keresztül írja ezt, de tömören a lényegét tekintve az inkarnáció azt jelenti, ő a teljes istenség és tökéletes emberség, tehát teljes istenség és tökéletes emberség keveredése, változás, szétválasztás vagy elkülönülés nélkül egy személyben örökre. Egy személyben örökre. Ez fantasztikus, ez csodálatos. Ezt majd olvassátok el, és gondolkozzatok egy kicsit. Egy-két dolgot kiemelnék belőle. A teljes istenség itt azt jelenti, hogy az isteni attribútumok ott vannak benne, ahogy ezt az előbb néztük. Aztán a tökéletes emberség, ez a büntelenségére utal, hogy ő tökéletes ember, és nagyon fontos itt még az, hogy egy személyben vannak olyan tanítások, hogy két személy, tehát külön választják az istenségét, és külön választják az emberségét, de ő egy személy volt, teljesen 100%-ig ember volt, és teljesen 100%-ig Isten volt, és ezt hívja a teológia hipostatikus egységnek, hipostatikus egység. Teljes mértékben ember volt, és teljes mértékben 100%-ig Isten volt. És aztán még az örökre, ugye a testet öltéstől számítva, a születésétől számítva Krisztus testben van, most is. Habár most már a feltámadott testben, de most is emberi testben van, és örökre emberi testben marad, úgyhogy amikor mi is ott leszünk majd a mennybe, akkor emberi test formájában fogjuk látni Jézust, és Habcsel 1.11, Jelenések 5.6 beszél arról, hogy most is rendelkezik testtel. Habcsel 1.11 és Jelenések 5.6. Krisztus teljesen Isten és tökéletes ember, ez a hipostatikus egység, ehhez néhány vers, János 1.14, és az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, amint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János 4.2, erről ismertétek meg az Isten szellemét, valamely szellem Jézus testében megjelent Krisztusnak vallja, valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Tehát, hogyha Jézust testben megjelentnek vallja valaki, akkor az Istentől van. Ez 1 János, igen. Miért nem azt mondtam? János mondtam, bocsánatot kérek, 1 János 4.2. Az új fordítás ezt úgy írja, az Isten szellemét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Egy kicsit jobban érthető, világosabb, mint ahogy a Károl írja. Tehát Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Ha ezt vallod, akkor Istentől vagy, vagyis meg vagy térve. Hogyha ezt nem vallod, akkor gáz, akkor óra után gyere ide hozzám, beszélgessünk egy kicsit, mert vagy teológiailag vagy becsapva, vagy komoly gondok vannak, igen, úgyhogy megjövendőlése, Ézsaiás 9.6, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Így gyakorlatilag egy fontos dolgot látunk ebben a versben, azt mondja, hogy egy gyermek születik, és ez az emberi voltára utal, itt a megjövendülésben, ebben a proféciában, és aztán azt mondja, hogy és hívják majd erős Istennek, örökké valóság atyának, és ez meg az istenségére utal. Úgyhogy ebben a proféciában a hipostatikus egység van megjósolva, vagyis az, hogy ő egyszerre Isten és egyszerre ember, és ezért szoktuk azt mondani Jézusra, hogy Isten ember, és ezt így kötőjellel Isten ember, mert ő 100%-ig Isten és 100%-ig ember. És persze Ryrie azt írja, hogy ez a legnehezebb tan az egész teológiában, mert ezt eléggé nehéz felfogni, hogyha gondolkodsz Isten, illetve Jézus istenségén és Jézus emberi voltán, akkor ezt olyan nagyon nehéz összeegyeztetni, olyan nagyon nehéz meglátni azt, hogy is van az, hogy ő egyszerre Isten, ott van az isteni természet benne, aztán közben meg ember, ott van az emberi természet benne, és akkor a döntésein, hogyha gondolkodsz, ahogy viselkedett, ahogy bánt az emberekkel, akkor ezt eléggé nehéz megérteni a teológiának ezt a részét, hogy hogyan lehetett az, hogy Isten és ember egy személyben egy bűnös emberhez hasonló testben, ugye Pál azt mondja, hogy bűnös emberi testhez hasonló, tehát itt a hasonlót azt kihangsúlyoznám, mert nem volt bűn Jézusban, de hasonló testben volt, mint mi bűnösök, ugyanilyen testet öltött, és ebben ott volt Isten. És azért ez nem olyan egyszerű, ezt a mi kis korlátolt agyunknak, és most itt nem azt, ne úgy értsd, hogy elmebetegek vagyunk, csak hát az örökké valóság és Isten megértéséhez képest eléggé korlátoltak vagyunk. És ezzel a korlátolt adja felfogni azt, hogy ez megtörtént, hogy Jézus egyszerre volt Isten, és egyszerre volt ember, hogy hordozta magában az istenség teljességét, és aztán majd később látjuk ezt, hogy ő megüresítette magát, félretette ezt az istenségét, és emberként élt, és ez a másik olyan dolog, ami hihetetlenül nehéz megérteni. De az írás nagyon világosan beszél erről, Úgyhogy ez volt a megjövendelése Ézsaiás 9.6-ban, itt egyszerre az emberi és isteni voltáról beszél. Aztán a szűztől való születése, ez Ézsaiás 7.14, ezért áld jelet néktek az Úr ma, ímé szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi Imánuelnek, és a szűz az az alma, és ez azt jelenti, hogy házasságra kész hajadon tulajdonképpen ezt jelenti. És vannak olyan tanok, ahol ezt tagadják, és erről is ír a Ryrie, hogy a liberális teológia az vitatja ezt a szűztől való születést, mert azt mondja, hogyha Ézsaiás egyértelműen akarta volna mondani azt, hogy szűz, akkor a szűzre van más héber szó is, akkor miért nem azt használta, miért ezt az almak szót használta, de aztán Ryrie ügyesen levezeti azt, hogy ugye megkeresem, és akkor esetleg talán fel is olvashatjuk. Igen, azt mondja, hogy itt a liberális irányzat megkérdőjelezte a héber almászót szűzként való fordítását arra hivatkozva, hogyha Ézsaiás minden tévedést kizáróan szüzet akart volna írni, akkor a betulá kifejezést használta volna, és akkor hát végül is kiderül a fejtegetésben, hogy ez sem világosan szüzet akar. Úgyhogy a legjobb kifejezés még mindig ez, amit Ézsaiás használt, megkérdőjelezhetetlen. És ez egy azért fontos tan, hogy szűztől született, mert hogyha nem szűztől született volna, akkor a bűntelensége kérdőjelezhető meg. És akkor itt megint felmerül az a kérdés, hogy akkor az egész megváltó munkája megkérdőjelezhető. Ugye Krisztusnak a megváltó volt a megkérdőjelezhető, hogyha nem szűztől született és nem volt bűntelen, akkor nem volt alkalmas arra, hogy megváltó legyen. Ez világos, nem? Ez teljesen egyértelmű és teljesen logikus. Szűztől való születés. A testet öltött Krisztusnak a célja, hogy miért kellett testet öltenie, és ennek több pontja van. Parancsolsz? Az almak szóval az volt, hogy ezt néhány teológus megkérdőjelezte, de aztán itt Eszter 2.17-ben, Ezékiel 23.3-ban és Joel 18-ban ez a betulá szó szerepel, és ami azt jelenti, hogy egyedülálló nő, ami rendszerint szűz. Tehát nem egyértelmű ez sem. És itt Eszter 2.17-ben nem kizárólagosan úgy szerepel, mint szűz. Tehát azt mondja Ryrie, hogy Ézsaiás számára a legnyilvánvalóbb mégiscsak ez a almászó volt. Tehát ez fejezi ki legjobban azt, hogy szűztől született, ami ugye azt jelenti, hogy házasságra érett, hajadon lány, házasságra kész hajadon, valahogy így lehet lefordítani. De mivel ez nem írja egyértelműen azt, hogy szűz, de ha nézzük a zsidó szokásokat, abban a korban ugye megkövezték azt a lányt, aki nem szűzen ment férhez, úgyhogy ha házasságra kész hajadon, az nagy valószínűséggel szűz. Habár a szó nem egyértelműen mondja ezt, hogy szűz, tehát nem mondja ki azt, hogy szűz, de nyilvánvalóan egyértelműen lehet következtetni. Illetőleg aztán Máté már szűzként emlegeti, illetve említi, ugye ott a 2.23-ban, ha jól emlékszem, 2.23, nézzük meg, és akkor eloszlatunk minden kételyt, félreértést. Íme szűztől fogant méhében fiút szült, akit Imánuelnek neveztek. Azért, mert ha nem szűztől fogant, akkor hát így igaz. Pontosan. Tehát bár akkor rá lehetett volna fogni azt, hogy József az apja. József az édesapja. És hogyha József az édesapja, akkor ugye Józsefen keresztül... Hát miért lehet ráfogni, hogyha... Hát nem tudod ráfogni, mert világosan írja az írás azt, hogy József nem ért Máriához, tehát ez világosan le van írva, de hogyha nem volt szűz, akkor bárkitől lehetett volna, akkor nem Józseftől, akkor bárkitől lehetett volna Jézus, akkor nem a Szent Szellemtől. Itt a szűztől való születésnek még ez egy másik fontos része, hogy Krisztusnak, vagy Jézusnak inkább, mert most itt Jézusként emlékezzük, mert ez vonatkozik az emberi voltjára, Jézusnak a különleges voltára utal, hogy egy szűztől született a Szent Szellem által. Azt írja Ryrie, hogy Isten meg tudta volna tenni azt is, hogy egy pár megszentel egy párt, és aztán onnan abból a frigyből született volna Jézus, de itt a különleges voltát azt mondja, hogy 1.23, ugye? Közben felolvastam. Azt mondja, hogy a születendő személy egyedülálló voltának bizonyítására szolgált az, hogy szűztől született. És ez fontos, hogy ezt lássuk. Tehát egyrészt a bűntelenségének az igazolása kizárja annak lehetőségét, hogy más, tehát hogy embertől szülessen. Tehát hogyha Máriához, ja, mert ugye azt tanultuk az első szemeszterben, hogy a bűn az a férfi magjával öröklődik, a férfi adja tovább a bűnt, és így öröklődik. Tehát ezért nem volt szabad, hogy embertől szülessen Jézus Krisztus, mert akkor már nem lett volna bűntelen. Ha nem bűntelen, akkor nem jó megváltónak, mert hát ugye Róma 5-ben azt olvashatjuk, hogy egy ember által jött a bűn a világba, úgyhogy Istennek az igazságosságát egy igaz embernek a halála az, ami megelégíti. És ezért kellett Istennek emberré lenni, mert emberek között nincs igaz ember. Róma 3.10, egy se. Nincs igaz egy se. Róma 3.23, mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének. Úgyhogy muszáj volt, hogy Isten legyen emberré. És ez is nagyon fontos, ha már itt tartunk. Csak Isten bűntelen, de Isten örökkévaló, ezért ő nem halhat meg. Tehát ő nem tud a halálával fizetni, ugye a bűnzsoldja a halál, ő nem tud halállal fizetni, úgyhogy emberré kellett lennie ahhoz, hogy meg tudjon halni. És ez egy ámulatos dolog. Ha csak belegondolsz ebben az egyetlen egy ténybe, akkor meglátod, hogy milyen szerető, csodálatos Istenünk van, hogy ő emberré lett, neki emberré kellett lennie ahhoz, hogy meg... Tessé? És örökre az maradt, igen. És hát aztán, hogyha elolvasod a zsidó levelet, és egy kicsikét tanulmányozod a zsidó levelet, ott részletesen beszél erről, zsidó 2-ben, zsidó 4-ben, zsidó 10-ben, hogy miért volt annyira fontos, hogy emberi legyen, és lehet, hogy eljutunk ma odáig, és ezt egy kicsikét részletesebben megnézzük. Úgyhogy a szűztől való születés az ezért fontos tan, hogy ezt tisztázzuk, hogy ne engedjünk be ilyen liberális tanításokat, hogy nem is biztos, hogy szűztől született, mert akkor ez az egész megváltást megborítja. És nyilvánvalóan az ördögnek ez a célja. Nem azt fogja mondani, hogy bár ezt is mondja, hogy Jézus nem volt Isten, hanem csak egy proféta, csak egy jó ember, de az egy kicsikét sántít. Úgyhogy sokkal egyszerűbb az ördögnek, hogyha olyan tanítást ad, ami lehet, hogy jobban hihető. Ha, nem is, hát szűztől nem is született valaki. Az, hogy a biológiailag az eléggé álmám, az nem működik. Úgyhogy, ja. De hát ugye azt olvashatjuk, hogy a Szent Szellem árnyékolta be Máriát, és nem tudom, én ezzel vitatkozom, vagy legalábbis fenntartással fogadom, amit azt írja Ryrie, hogy egy párt is beárnyékolhatott volna, de nem tudom, hogy mit tett volna a férfi magjával, tehát magával a bűnnel. Nem tudom, hogy azt hogy iktathatta volna ki, hogy az ne örök. Tessé? Na de hát, ha már a férfi... De hát akkor már megfogant, de az ember, a bűnt akkor már örökítette. A férfi
akar meghalni, benne jön a hangját, el nem
hallom. De ezt a férfi megérdezik.
Hát persze az ő hatalmával meg, minden, meg semmi sem lehetetlen, de én ezt a tézist, ezt megkérdőjelezem. Itt azt írja, hogy Krisztus büntelenségének nem az egyedüli lehetséges bizonyítása volt ez, hiszen ha akarta volna Isten, egy párt is beárnyékolhatott volna azzal a céllal, hogy bizonyítsa a születendő gyermek büntelenségét. Nem tudom, hogyan tudta volna ezt megcsinálni. Persze egy csomó dolog van, amit mi nem tudunk, és Isten meg tudja csinálni, de ez elég érdekes ez a felvetés. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezt én privátilag mondom azt, hogy én nekem ezzel fenntartásaim vannak. Úgyhogy nyilván Isten mindenható, mindentudó, hogyha lenne valami is, amit ő ne tudna megoldani, akkor nem lenne mindenható, ugye? Ha a legkisebb dolog lenne ebben a világmindenségben, amit Isten nem tud megoldani, ami neki problémát okozna, akkor nem lenne mindenható. Ha nem lenne mindenható, akkor nem lenne Isten, ugye? Tessék? Hát nyilván így volt a legjobb, igen. Igen, meg hát nyilván ja, ezt Isten jobban tudta, úgyhogy itt okos teológusok mondhatnak bármit, beleértve magunkat is. Isten tudta a legjobb megoldást, és ez volt a legjobb megoldás, hogy Mária szűz volt, és aztán a Szent Szellem által fogant, és így született meg Jézus. Oké? Aztán mi volt a célja ennek? Az egyik, kijelenteni Istent. János 1.18. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú az, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ugye, ahogy zsidók 1.2 írja, és ott nagyon, nagyon egyértelműen látszik ez, azt mondja, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtett, nem, bocsánat, a harmadik vers, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Tehát ő Isten dicsőségének a kisugárzása és a lényének a képmása. A lényének a képmása. Vagyis Isten úgy tudta magát leginkább leleplezni az emberek előtt, hogy emberré lett. Hogy aztán meg tudjuk őt érinteni, meg tudjuk őt fogni, és most nem fizikailag értem, hogy oda mész és megfogod a vállát, és akkor megérted Istent, hanem sokkal inkább, ahogy Jézus itt volt a Földön, ahogy végezte a szolgálatát, ahogy bánt emberekkel, ahogy beszélt, ahogy csodákat tett, ahogy gyógyított, ahogy feltámasztott, ahogy itt élt és megmutatta Istennek a dicsőségét, leleplezte Istennek a dicsőségét. Isten kijelenti magát nagyon sokféleképpen, ugye ezt is tanultuk az első szemeszterben. Kijelenti magát a teremtésben, kijelenti magát az írásban, de leginkább és leginkább érthető módon a fiában jelentette ki magát, Krisztusban jelentette ki magát, mert Krisztus emberré lett, és így ezen keresztül jobban megismerhetjük, jobban megláthatjuk Istennek a természetét, és ez egy fontos dolog. Aztán ugyanehhez tartozik még János 14.7 is, azt mondja, hogy ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. És ez is egy csodálatos, ámulatos vers. Úgyhogy a testetöltésnek az egyik célja az, hogy kijelentse Istent. Aztán a másik célja, hogy van? 20-20. Jó, oké. Csak közben nézem.
Érdekes, hogy egy egész világ mindenség alatt elegendőnek tartotta, hogy egyszer eljövök.
Hát igen.
És mégis a hit megmarad, és megy meg 100-100-100 éveken, ugye? Mert hogy minden nap följön a nap, hogy el tudom mondani, hogy holnap följön a nap. És ugye ez egy rövid bizonyság, és holnap megtapasztalod, és a többi. Itt meg, hogy egyszer eljött, és hogy ilyen sok, hogy ezt ő elegendőnek tart.
Abszolút, abszolút, igen. Sőt, hát tudod...
Eljött, ugye, és kijelentette. Elvégezte a dolgát, viszontlátásra.
Így van, így van. És mégis látod, hogyha kint vagy az utcán néha és evangelizálsz, akkor az embereknek ez egy gyakori érve, hát hogyha ha Isten ennyire szeret, akkor miért nem jön el közénk, miért nem mutatja meg magát. És eljött, hát eljött. Hát, és megmutatta magát, és nem hitték el, hogy ő. És aztán, amikor másodszor el fog jönni, akkor fog nyilvánvalóvá lenni az, hogy először is ő volt itt, először is Krisztus volt itt közöttünk. De ez tényleg csodálatos, hogy Isten elvégezte ezt, tehát nem kell neki folyamatosan bizonygatni. Krisztus itt volt, elvégezte a munkáját, és ez erre a földi életre és az örökké valóságra elég. Ez, tudod, ha a szeretetet akarod megérteni, akkor ott a kereszt. A kereszten keresztül tudod megérteni a szeretetet, Isten szeretetét. És tudod, mi emberi lények hajlamosak vagyunk arra, hogy Istennek a szeretetét folyamatosan számon kérjük tőle. Hogy Isten, bizonyítsd be a szeretetedet. Isten, bizonyítsd be, hogy szeretsz. Hogyha szeretsz engem, Isten, akkor nekem adod azt a lányt. Ha szeretsz engem, akkor nekem adod azt az autót. Ha szeretsz engem, akkor nekem adod azt a jó állást. Ha szeretsz engem, tudod, folyamatosan, és persze nem mondjuk ezt ki, de a szívünkben ez van. Szívünkben ez van. Hogyha szeretsz, akkor megadod a kéréseimet, Uram. És ez olyan, hogy is mondjam, megalázó, mert Istennek nem kell bebizonyítani a szeretetét. Ő neki nincs szüksége arra, hogy bebizonyítsa a szeretetét, mert 2000 évvel ezelőtt igencsak erőteljes módon bizonyította az ő szeretetét. Olyan elementális erővel bizonyította a szeretetét, ami tényleg elég kell, hogy legyen, nem csak erre a földi életünkre, hanem az örökké valóságra is. Ott van a kereszt, és ránézel, és ott van Istennek a szeretete. Jézus Krisztus, ahogy feszül a kereszten, ahogy vérzik, az Istennek a szeretetéről beszél, arról, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, János 3.16 szerint, és ez ámulatos, és ez csodálatos dolog. Úgyhogy olyan megszégyenítő, amikor, mármint ránk nézve, amikor így gondolkodunk, hogy ó, persze, nem kaptam meg az 5-20-ast, akkor Isten nem is szeret. Akkor Isten már nem szeret. Benne vagy egy próbába, benne vagy egy nehézségbe, és az első gondolatod az, hogy Isten elhagyott. Isten nem szeret. Isten kidobott a kukába. Isten leírt. Isten büntet. Isten most rugdos engem. Isten, tudod, dagonyázik rajtam, és püföl, mert haragszik rám. És ezek mind hihetetlenül téves, rossz gondolatok, mert Isten soha nem tesz ilyet. Látható a kereszten, aki, tudod, Róma 8.32, azt hiszem, az mondja, aki az egyszülött fiát odaadta, hogy ne adna vele ajándékba mindent. Hogyha az egyszülött fiát odaadta, akkor ne képzeljük már róla azt, hogy rugdos és nem szeret, és nem tesz velünk jót. Szeret, és ezt bebizonyította a keresztnél, és nincs szüksége arra, hogy ezt még egyszer bebizonyítsa. Figyeljetek, egy nagyon durva dolgot fogok mondani, és Uram, egyikünknek se akarom, hogy így legyen, de hogyha a hátralévő életünket, és mondjuk én könnyen beszélek, mert én lényegesen idősebb vagyok, mint ti, úgyhogy nekem már kevesebb van hátra, mint nektek, elméletileg, matematikailag, aztán, de ha a hátralévő életünket hajléktalanként, a híd alatt éhezve kéne leélnünk, az sem kérdőjelezné meg Istennek a szeretetét, és akkor is hálásaknak kellene lennünk, hálásaknak. És tudod, ez a hihetetlen beteg emberi gondolkodás, hogy akkor vagyok hálás, ha megvan mindenem, és akkor hiszem el, hogy Isten szeret, ha megvan mindenem, de ez nem igaz, ez becsapás, ez önállítás, ez hazugság, mert Isten akkor is szeret, hogyha kint vagyok az utcán, és nincs mit ennem. És tudod, lehet, hogy bizonságként van egy olyan életem, hogy ott is dicsőítem Istent, vagy nem tudom, tudod, hogyha megnézed a profétákat, azért nem volt egyszerű életük, tehát azért, azért nekik ott egy-két dolgot meg kellett csinálni, de Isten szerette őket. Isten szerette őket, és ugye amikor kivégezték a profétákat, amikor az apostolokat kivégezték, Isten akkor is szerette őket. És ők hálásak is voltak, mert tudtak mártírhalált halni, mert azt mondták, hogy van egy Istenem, és tudom, hogy kit szolgálok, és tudom, hogy ő szeret, és tudom, hogy ő soha el nem fog hagyni, és tudom, hogy az örökké valóságot vele élhetem. Úgyhogy mit mond Pál? Hogy nekem a halál az nyereség. Nekem a halál az nyereség, tudod? Végre ott leszek az én drága barátommal, mert János 15-ben ugye azt mondja Jézus, hogy a barátaimnak nevezlek titeket, ott leszek a legjobb barátommal, az örökké valóságban, a testvéremmel, az atyámmal, és ez egy ámulatos dolog. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon rossz és téves gondolkodás, amikor Istenen számon kérjük az ő szeretetét. Csak adjunk hálát azért, amink van, és adjunk hálát, hogy ő ennyire szeret minket, és ezt nem lehet megkérdőjelezni. Olyan szinten bebizonyította, hogyha gondolkodsz azon, és most a testetöltésről beszélünk, ha gondolkodsz azon, hogy Isten képes volt otthagyni a mennyet, tudod, egy teljesen, nem, persze nem értjük ezt meg, nem is érthetjük meg. Múltkor beszéltünk, azt hiszem ott voltál a reppen, múltkor beszéltünk erről, hogyha megértenénk Istent, akkor az elménknek nagyobbnak kéne lennie, mint Istennek. Úgyhogy világos, hogy nem értjük meg. A teremtmény az nem tudja befogni a teremtőt. Nyilván, hogy a teremtmény kisebb, mint a teremtő, hogy a kisebb nem tudja befogni a nagyobbat. Ez teljesen érthető és világos. De csak tényleg ezen gondolkozz, hogy a mindenható Isten ott hagyta a tökéletes mennyet, a szentséget, a tisztaságot, félretette ezt, és lejött a bűnnel terhelt világba. És ez volt az egyik dolog, hihetetlen módon megalázta magát. Csak gondolj ebbe bele, a hanyadik Zsoltárban van, azt hiszem a 23., de nem vagyok benne biztos. Nem. Azt írja, hogy Isten lenézett a mennyből a földre, és látta az emberek minden dolgait. És ez volt az első pont, ahol megalázta magát. Ez volt az első pont. Nem tudom, hogy neked van konkordanciád a gépben? Ki tud szóra keresni? Akkor nézd meg ezt, és látta az ember minden dolgait, vagy minden dolgait valahogy, valamelyik szóra. Az embereknek minden dolgait valahogy így van, nem tudom pontosan. De ez volt az a pont, ahol nagyon megalázta. Ez első, ahol megalázta magát Isten. Igen, és erről beszéltünk a reppen, hogy lenézett. Egyáltalán az Istennek egy megalázás volt önmagával szemben, hogy lenézett a földre, hogy lenézett az emberre, hogy a szent, tiszta, bűntelen, tökéletes Isten lenézett a földre, és nézte az embereket, és látta az emberek minden dolgait. Látta az összes bűnt, látta az összes gonoszságot, látta az összes erkölcstelenséget, minden undorító dolgot, amit tesz. 14.2? Az az egyik, mondjad? Nem. De a 14. Zsoltár is 30-valahányadikban van én. Azaz, 33-13? Letekint a mennyből az Úr, és lát ám minden embert, lakhelyéből rátekint a föld minden lakójára. És azt hiszem a Károli egy kicsikét másképp írja, ő úgy írja, hogy lát ám minden az ember dolgait. Kinek van Károlia? Neked hogy írja? Igen. Hogy csak gondolj ebbe bele, hogy lenéz Isten, és látja ezt a sok mocskot, látja ezt a sok szennyet, amit itt az emberek művelnek. Ez volt az első, ahogy megalázta magát. Aztán a második az, hogy emberré lett. Aztán a harmadik az, hogy megüresítette magát, és félretette az isteni voltát. És aztán ott volt a negyedik, amikor végképp megalázta magát, amikor hagyta, hogy az ember keresztre feszítse, amikor hagyta, hogy az ember megölje. Ez döbbenetes dolog. Ha ezt végig gondolod, és megállsz, és gondolkodsz ezen, akkor meglátod azt, hogy milyen szerető Istenünk van, és nem fogod megkérdőjelezni az ő szeretetét. Hogyha képes volt többszörösen megalázni magát azért, hogy megmenthessen, ez csak azért lehetett, mert ilyen hihetetlen módon szeret minket, amennyire szeret minket. Oké? Tehát ez volt a... Ugye odáig jutottunk, hogy kijelenti Istent, aztán a másik, hogy példát mutasson. 1 Péter 2.21 azt mondja, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Példát mutatott Krisztus. És tudod, itt megint egy gondolat erejéig meg kell állni, hogy annyira rosszul vesszük azt, amikor szenvednünk kell. Annyira rosszul vesszük a szenvedéseket. De hát a kereszténység az nem a happy életről szól. Ezt olyan jó, hogyha látjuk. Egyszer nem tudok ülve beszélni. Ezt annyira jó, hogyha látjuk, hogy a kereszténység az nem a boldogságról szól. Az nem arról szól, hogy tudod, nagyon sok keresztény így gondolkodik. Megtértem, Uram, adj hálát, most már a te csapatodban vagyok, tehát most már én is itt vagyok, Uram, és akkor most zsírozd le előttem az utat. Akkor most csak egy kényelmes, nyugodt, boldog életet akarok élni. De halmozz el minden kívánságommal, legyen nekem a legjobb, tudod, miért? Mert én Isten gyermeke vagyok. így igaz. Úgyhogy ez egy téves hozzáállás. A kereszténység az a szenvedésről szól. Nem tudom, hogy tudtátok ezt. Nem tudom, hogy ezt eddig mondta már nektek valaki, hogy a kereszténység az a szenvedésről szól. Szenvedünk Krisztussal együtt. Krisztus szenvedéseit a testünkben hordozzuk. Itt van Filippi 2-ben. Mégiscsak 1.29, mert néktek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Amen! Nem hallom az ámen! Hogy már szenvedni nem akarunk? Hát igen, emberi természet. De ráadásul ott azt mondja, hogy ok nélkül gyaláznak benneteket. Tehát ok nélkül, mert azt is írja ott, hogy ha okkal, micsoda dicsőség az, hogyha bocsánatot kérek, egy kicsikét nyolcadik kerületiesítem ezt a verset, hogyha a saját hülyeséged miatt szenvedsz, akkor az mitől lenne dicsőség? De ha nincs semmi oka annak, hogy szenvedsz, és elviseled, és tűröd, és hordozod magadban, akkor az igen dicsőséges, és azt írja ott, hogy Isten ebben gyönyörködik. Isten gyönyörködik a mi szenvedésünkben. Hoppá! Igen.
Hogy az Isten gyönyörködik a szenvedésemben.
Igen. 1 Péter...
Na de hát milyen atya
legyen? Szerető atya, mert a szenvedéseiden... Krisztus a szenvedéseink keresztül tanulta meg a tökéletességet, és Krisztusnak, illetve lett vált tökéletessé, és Krisztus a szenvedéseink keresztül tanulta meg az engedelmességet. Ezt írja a zsidó levél, hogyha Krisztus a szenvedéseken keresztül tanulta meg az engedelmességet, akkor mi miért lennénk különbek? Egy szerető atya, te atya vagy, neked van gyermeked, ha bár már fel... De volt idő, amikor nevelted a gyermekedet, amikor kicsi volt és nevelni kellett, hogyha hülyeséget akar csinálni a gyerek, akkor elverted a fenekét. Hogyha megy a gyerek egy hajcsattal a konnektor felé...
Mert nem akarom, hogy szenvedjen.
Hát nem. Nem. Időnként, oké, mitől szenvedünk? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Mitől szenvedünk? Attól szenvedünk leginkább, hogy nem a mi gondolataink érvényesülnek. Attól szenvedünk, hogy nem az én elképzelésem érvényesül, mert én azt akarom, hogy Uram, nekem akkor most minden jó legyen. Tudod, teszem azt, egyedülálló férfi vagy, nem rólad beszélek, ne érts félre, teszem azt, egyedülálló férfi vagy, és nagyon vágyakozol egy nő után, már évek óta, nézed, és azt mondod, hogy igen, biztos vagy benne, hogy Isten őt nekem teremtette, és tudod, és biztos, és aztán nem kapod meg. És aztán egyszer csak azt látod, hogy az a nő férjhez megy máshoz. És aztán ettől szenvedsz, tudod. De ez Istennek az igazságtalansága? Nem. Mondta neked Isten? Leírta, hogy mit tudom én Kovács Gizit fogom neked szánni? Nem írta le. Ez csak az én elképzelésem volt. Én gondoltam azt. A legtöbbször a saját koncepcióink miatt szenvedünk, hogy nem hagyjuk elengedni a koncepcióinkat. Nem attól szenvedsz, tudod, hogy befog Isten a satuba, és bár sokszor ott vagyunk a satuba.
Én mennyit imádkoztam egy dologért, ez egy mondat, hogy mennyire kell vigyázni, hogy az ember mennyire, hogy mit imádkozik, és hogy egyszerűen csak jó akartam lenni Istennél, és minden imámba szinte azt mondom, elnyaliztam azt a mondatot, hogy Uram, nem akarok szabad akaratot, és ez úgy legyen, hogy Te akarod. Hát elvette. És mindjárt nem volt jó. De annyira szörnyen, hogy hú, és utána mondom az Úrnak, hogy ezt már nem bírom tovább, és aztán nyugodj meg, tudom én, hogy Te mit bírsz.
Így igaz, és nagyobb terhet nem rak ránk, mint amekkorát el tudsz viselni, mondjad?
Ugye arról volt szó, hogy Isten abban gyönyörködik, ha olyan szenvedést ülünk el, ami nem a mi butaságunk miatt van. És ebben szerintem azért gyönyörködik benne, mert ez jelenleg formál benne.
Abszolút.
Tehát, hogyha van egy másik ember, és van valami idegesítő dolga, és emiatt én szenvedek, de Isten nekem azt mondja, hogy a szeretetem miatt őt fogadjam el, és legyek hozzá türelmes. Akkor én szenvedek, de Isten az én szenvedésemet azt annak örülve, mert jelenleg formál benne.
Így igaz, meg hát ahogy tűrsz, azzal leleplezed az ő jellemét. Pontosan ez egy nagyon fontos dolog, ahogy tűrjük a szenvedéseinket, leleplezzük Istennek a jellemét. Azzal nem leplezem le a jellemét, és ez egy nagyon jó példa volt, amit Balázs mondott. Azzal nem leplezem le Isten jellemét, hogyha mit tudom én, nem haragszol meg, ha vele fél? Hogyha Balázs idegesít, és egy idő után nyakon vágom. Ezzel nem leplezem le a Istennek a jellemét, és bennem se épül jellem, mert nyilvánvalóan nehézség alatt épül a jellem, mert nehézségben, próbákban tudod megláthatni azt, hogy ki vagy valójában. Te is akkor látod meg valójában, hogy ki vagy, ha ott vagy egy nehézségben, hogy arra hogyan reagálsz. De ha szeretetben tűröm azt, hogy mit tudom én, bántson engem, vagy mit tudom én, milyen formában, akkor abban gyönyörködik az Atya, mert az ő jellemét mutatom meg. Csak nézd meg, hogyha Krisztus nem tűrte volna a szenvedéseit, akkor hol lennénk most? Megtehette volna, amikor ott feszült, és még nem a kereszten, még csak ki volt kötve, és korbácsolták, és a római katonáknak olyan korbácsuk volt, hogy ilyen csontdarabok voltak beleszőve, a fonálba, és amikor rácsapott a hátára, és így meghúzta a korbácsot, akkor azok a kis csontdarabok, ilyen húscafatokat tépett ki a hátába. Hányan láttátok a Mel Gibsonnak a filmjét? Ott nagyon jól lehetett látni, hogy amikor oda csapott az asztalra, és ott ilyen kis fémkampok voltak, az volt a másik kedvenc korbács, és oda csapott az asztalra, és meghúzta akkor az asztalból kitépett darabokat. Most képzeld el, Krisztus, aki 100%-ig Isten és 100%-ig ember, ebben a szituációban, ha nem tűri a szenvedést, és előveszi az isteni mi voltát, amit ugye félretett, és tudod, ott lesöpör mindenkit a földön, és elégtételt vesz azért a szenvedésért, hol lennénk mi? Hol lennénk mi? Lenne megváltás? Nem lenne megváltás. Úgyhogy ezért gyönyörködik Isten. Szeret minket, jellemet akar bennünk építeni. Tudod, ez megint egy nagyon téves keresztény felfogás, hogy a keresztény élet az arról szól, hogy én jól érezzem magam itt a földön. Ez hazugság, nem erről szól. Hol olvasod az írásba azt, hogy Isten boldoggá akar tenni?
Na de amikor emberek megtérnek, neked is sokkal több, mint nekem, és stb. De mindenki azt mondja, hogy azért jövök az Úrhoz, hogy boldogabban, könnyebben éljek.
Hát könnyebben...
Igen, megvertem az embereket, okay. Igen, ez volt, az volt, amaz volt, és azt mind le akarom vetközni. Hogy mikor kopog a rendőrség, ugye, ahol járok a lakásokba, hogy mikor viszik el a dolgaimat, és ezt akarja mind eldobni. Megtisztultam, az Urat szeretem, libegni akarok. Hát, könnyed akarok lenni, azért húzódom hozzá.
De hát nem ezért vagyunk keresztények, mert...
De ha képzeld ezt, elmondod neki, hogy tégy meg, de sokkal rosszabb lesz.
Nem lesz rosszabb, nem lesz rosszabb. Figyelj, ebbe ez a csodálatos, hogy nem lesz rosszabb, csak lesznek szenvedések az életedbe, ami jellemet épít benned, ami közelebb fog vinni Istenhez, mert a szenvedésekben sokkal inkább keressük Isten. Amikor minden jól megy, amikor minden kerek, akkor Isten ott van az alsó fiókba, és már nem is annyira fontos. De amikor bajban vagy, amikor szenvedsz, amikor fáj, akkor mit fogsz először csinálni? Uram, segíts! Egyből rohansz Istenhez, egyből Istenhez kiáltasz, és ez erősíti a kapcsolatot. És itt visszatérve azt, amit akartam mondani, hogy nem a földi jólétünk az elsődleges cél. Ezt meg kell értenünk. A kapcsolat az elsődleges cél. Istennel való kapcsolat. Erre vagyunk elhívva. Istennel való kapcsolatra vagyunk elhívva. Ez a lényeg. Az a lényeg, az a földi célunk, földi ittlétünknek a célja, hogy megismerjük Istent. Ez egy átmeneti hely, nem ez az életünk. Ezt kell megérteni. Nem ez az életünk. Ez a 70-80 év, ez arra van, hogy megismerjem Istent, és Isten az ő fiának a képére tudjon változtatni, vagyis hogy jellemet építsen bennünk. Ez egy, felfoghatod úgy is, hogy ez egy kiképzőtábor. Nem ez az életed. Az életed az az örökké valóságban lesz. És ott már nem lesz szenvedés, ott már nem lesz könny, ott már nem lesz betegség, ott már csak csupa öröm lesz. És tudod, azt mondja Pál apostol, hogy ez a pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és ez a földi életről szól, ez a pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy dicsőséget fog nekünk eredményezni. És igen-igen nagy örök dicsőséget. Vagyis, hogy egy örökké valóságon keresztül happy lesz az életed, dicsőségben Isten neked adja az ő dicsőségét, és abban a dicsőségben élhetsz egy örökké valóságot, de ahhoz, hogy jó helyre kerülj, úgy értem, tehát a mennyben, hogyha most itt úgy tekintünk a mennyre, mint egy színházra, tehát ahhoz, hogy páholyba kerülj, ahhoz igenis itt át kell mennünk dolgokon. Ha nem szemlélődő akarsz lenni a mennybe, hogy messziről nézed azt, hogy a viola uralkodik, tudod, és csak így messziről szemléled az egészet, hanem igenis akarod a jutalmaidat, Krisztussal közösségbe akarsz ott lenni, akkor el kell viselnünk ezeket a szenvedéseket. És örömmel kell elviselni, és ez egy ámulatos dolog, mondjad?
Most gondolod, hogy igazából a szenvedéseknek a mindenek a gyökere az a világból számít. Szóval, hogy a vágyaink, meg az összes többi, az értékrendünk, meg minden más. Ez minden világból számít, és ugye szenvedések is onnan származnak. És nagyon tetszik egy gondolat a Kornélnak beszélt az órájáról, hogy mi lenne az, hogyha tételezzük föl, följutnánk a mennybe, megpillantást nyernénk a mennyországba, és tényleg ott lehetnénk jelen a mennyországba, és utána visszakerülnénk ide a földre, hogy teljesen másképp élnéd az életedet, hogy akkor tudnál tisztában lenni azzal, hogy hogyan kell élned az igazából, hogyan kell dicsérítened Istent, és hogyan kell hozzáállnod az Istenhez, ahhoz, hogy egy pillanatnyi szenvedésed nem lenne, mert nem érdekelne a szenvedésed. Nem érdekelne a világ dolgai egyáltalán.
Pál apostol megtapasztalta ezt.
Igen, és ezt is mondjuk, és ő úgy jellemezte, ez jó volt az öntetet, hogy körülbelül annyit kapott, mint hogy egy csatorna fedélben így fölbukkantott volna, és ott volt volt a mennyország, aztán vissza a csatornába, de hogy igen.
Jók a Kornél hasonlatai, de tényleg egyébként valamilyen. Ez jó. Oké, most már csak egy pár perc van az órából, úgyhogy akkor ezt szentelhetjük annak, hogy egy kicsit beszélgettünk, aztán utána majd a szünet után folytatjuk. Mondjad Balázs, és aztán vagy ha udvarias vagy, és átadod a hölgyeknek a kezdeményezési jogot, akkor látod, ez egy udvarias, lovagias ember.
Én is értem, hogy Pál is azt mondta, hogy én imádkoztam Istenhez háromszor, hogy vegye el, de azt mondja az előző versben, hogy azért, amit láttam, hogy Isten kijelentett nekem, hogy emiatt elhagyakoljon, hogy fel ne tudalkodjon a szívem, hogy ismer Isten, hogy én már legyen a kuvától, én már tudom, hogy van, és hova tartok, hogy ennyiatt kaptam ő is. És úgy kértem, hogy vedd el, Uram, de azt mondta Istenem, hogy nem veszem el, mert hogy én adok neked kegyelmet. És úgy igazából sokszor csak így a szívem annyira gonosz, tényleg, hogy így, ha minden rendben van, akkor csak így, hogy benne van annyira lehetőség, hogy a természetben van, hogy gonoszabban is, hogy Isten pedig lehet, hogy ad nekem egy korlát, hogy ad nekem egy olyat, ami egy új Isten, hogy ad nekem, de hogy ő megadja a kegyelmet. És hogy igazából tényleg nem. Amiatt a dolog miatt, mert nem én válok fontossá, hanem Isten, és emiatt van közösségem vele, és emiatt eltom, nem is veszem észre. Tehát ott az a Kocsmászki Marika, és csak egy csodálat élete, hogy milyen öröme van, és ott, hogy biztos vagyok benne, hogy előre is elgondolkodom, hogy ennyiféle betegsége van, és milyen fájdalmakkal jelent neki, akkor lehet, hogy így tudod felkötni magára az első pár. De hogy annyira gyönyörű itt Istenben, hogy így lelepezni magát, hogy ott van egy öröme, egy élete, egy közössége Istennel, és hogy mondjuk, tudom én, István is megkövezték, és ő csak azt mondta, hogy látom az Urat magasan felemelve, és nem a fájdalom, nem semmi folyat nem volt, hogy ez most jó volt, vagy jaj, most ez hú, ez lehet tőlem, hanem csak annyit mondott, hogy tudom, látok, és hogy köszönöm, és hogy bocsáss meg nekik, hogy nem is tudják, mit csinálnak. Tényleg, hogy Isten tudja, és nem az a nagyobb terhet, vagy olyan kísérdést, ami túl megy rajtunk. Tehát, hogy ő tudja, hogy neki mi a szűrőkötösség.
Ez egyébként, tehát amikor ilyen személyes példa, hogy ilyen nagyon kemény időszakokat éltem meg, és most is történetesen éppen már egy fél éve az egyik próbából ki sem mentünk, hogy már jön a következő. De hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy Isten így edz minket, így tudod. És volt olyan, amikor azt mondtam, hogy Uram, ezt már nem bírom. Te azt mondtad, hogy nem raksz rám nagyobb terhet, mint amekkorát el tudok viselni, és ez most éppen az, amit nem tudok elviselni. És akkor Isten tudod, mit csinált? Odajött és azt mondta, hogy tudod mit? Most figyelj, most jön a meglepetés. És rám rakott még egy próbát. És aztán utána azt mondta, na látod, még ezt is el tudod viselni. Látod, még ezt is el tudod viselni. Mert hogy ő edz minket. Figyelj, ezt gyorsan, ez csak egy perc. 1 Korintus 10:13. Mert itt van egy nagyon érdekes dolog, amit jó, hogyha látunk. És aztán utána elkezdjük a szünetet. Azt mondja, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Itt két dolog, amire így 1 Korintus 10:13. Itt két dolog, amit látni kell. Az egyik, hogy semmi nem történhet veled úgy, hogy azt Isten ne engedné meg. Ez egy nagyon fontos dolog. És ha megengedte, akkor neki ott a gondoskodása erre. Ezt tudni kell, ezt látni kell. De a kísértés, amit itt kísértésnek fordított a fordító, jelen esetben nem tudom, hogy ezt kifordította, de Károli is kísértésnek írja. Ez a periadzó szó, és ez azt jelenti, hogy megpróbál, próbára tesz valamivel, hogy a lényeg nyilvánvalóvá legyen. Megpróbál, próbára tesz valamivel, hogy a lényeg nyilvánvalóvá legyen. Nem azért próbál meg, hogy neked rossz legyen, hanem azért, hogy abban a próbában meglásd a lényeget. Abban a próbában meglásd Istent. Mert azt mondja, hogy ő a kimenekedés útját is elkészítette már neked. Mi a kimenekedés útja? Az, hogy ülök a sarokba, nézem a problémámat, és iszonyatosan sajnálom magam. Ez a kimenekedés. Ja, nem? Nem ez? Nem? Akkor lehet, hogy nem ez. Akkor lehet, hogy az, hogy ott vagyok a próbába, és Istenben gyönyörködöm. Istenre nézek, és tőle várok, és tőle remélek. És abban a pillanatban, amikor fölemeltem a szememet, abban a pillanatban, amikor ránéztem, abban a pillanatban látom a helyzetemben a lényeget, hogy miért kerültem ebbe a helyzetbe, látom azt, hogy mi ezzel Istennek a célja, mi ez az én hasznom benne, és csak hálát tudok érte adni, és ez csodálatos, ámulatos dolog. Úgyhogy amen, és akkor innen folytatjuk. Jó szünetelést! Ott tartottunk, hogy testet öltött Krisztus, szűztől születés céljánál megnéztük azt, hogy kijelenteni Istent és példát mutatni, ugye? Aztán a következő pont, hogy a bűnér való áldozat. Tehát ez a testetöltésnek a célja a bűnér való áldozat. Zsidók 10:10, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Vagyis az ő teste, ugye, amiről az előbb beszéltünk, Róma 5-ben beszél erről, hogy egy ember által jött a bűn a világba, ezért egyik az embernek a halála az, ami elégíti Istennek az igazságosságát. Meg kellett halnia, ez volt a cél. Gondolj ebbe is bele, ezen is érdemes elgondolkodni, hogy Jézus volt az egyedüli ember, akinek a születésének a célja az volt, hogy meghaljon. Tehát ő ezzel a céllal jött a világra. Mindnyájan meg fogunk halni, de nem ez az életcélunk. Nem ez az életcélunk, nem ez az irány, ahova megyünk. Sőt, ezt próbáljuk félretenni, próbáljuk arrébb tenni, próbálunk nem rá gondolni. De Jézusnak ez volt a célja, ez volt az élet célja, hogy meghaljon, mert ezzel tudta kifizetni a bűnnek az árát, és ez döbbenet, ez egyszerűen csak ámulat. Ugye a következő, Dávid szövetségének eleget tenni, ugye 2 Sámuel 7.12-16-ban Isten ígéretet tett. Igen, ez a következő pont, igen. 2 Sámuel 7.12-16-ig, igen. És lehet, hogy ezt érdemes is lenne egy kicsit megnézni. 2 Sámuel. Ez a dávidi szövetség, ugye, amikor megígéri Isten Dávidnak, hogy az ő trónja örökké áll, és megígéri Dávidnak azt, hogy az trónján örökké fognak ülni, és hát nyilvánvalóan itt ez Jézusra utal ez az ígéret. 2 Sámuel 7.16. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Igen, ez a dávidi szövetség, ezt ígérte Dávidnak Isten, hogy a királysága örökké megmarad, és a trónja örökké szilárd lesz. És ez egy fontos dolog, mert ez Jézus Krisztusra utal, úgyhogy azért kellett testet öltenie egyrészt, ugye, hogy ez az ígéret ez beteljesedjék. Lukács 1.32 azt írja, ez nagy lészen és magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának királyi székét. Lukács 1.32. Úgyhogy a dávidi szövetségnek eleget tenni. Ez volt a negyedik pont. És akkor az ötödik pont az, hogy lerombolni az ördög munkáját. Egy János 3.8. Aki a bűn cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg Istennek fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. 1 János 3.8. És tudod, ez egy csodálatos dolog, mert Jézus eljött, és lerombolta az ördögnek a munkáját, és ahogy Kolossé 3-ban olvashatod, nyilvánosan megszégyenítette, ami megint izgalmas kérdés, nem tudom, hogy belefér erről beszélni, de a nyilvános megszégyenítés az azt jelenti, hogy abban az időben, hogyha háborúzott a két hadvezér egymás ellen, és az egyik győzött, és a másik méltatlan volt arra, hogy katonai tiszteletadás mellett veszítse el a csatát, akkor kalodába tették, fölrakták egy harci szekérre, és végigvezették a városon, és aztán mindenki az otthon lévő záptojás, rohadt paradicsom és egyéb dolgokkal megdobálhatta, leköpködhette. Ez volt a nyilvános megszégyenítés. És csak gondolj bele, hogy Jézus az ördögöt nyilvánosan szégyenítette meg a mennyei fejedelemségek előtt, végighurcolta, és megmutatta azt, hogy le van győzve, mert ő egy olyan ellenfél volt, aki nem érdemelte meg a tiszteletadást. Mert egyéb iránt ez is divat volt, hogyha ha egy méltó ellenfél voltál, és korrektül küzdöttél, és legyőztek, akkor katonai tiszteletadás mellett kapitulálhattál. Tehát megkaptad azt a tiszteletet, és a rangodat megtarthattad, mint hadvezér, és megkaptad azt a tiszteletet, ami a katonai rangnak jár. De aki ezt nem érdemelte meg, azt nyilvánosan meg lett szégyenítve. És hát ez nekem annyira tetszik, ezen így szoktam gondolkodni, hogy ott sátánt végigviszik egy ilyen harci szekéren a mennyei fejedelemségek előtt, és aztán ott meg van szégyenítve. Jézus deklarálja, kijelenti azt, hogy legyőztem, bevégeztetett, ugye? János 19.30 elvégeztetett, készehez már nem lehet hozzátenni semmit, le van győzve. És aztán ezt a győzelmet 1 Korintus 15.57-ben ezt a győzelmet adja nekünk Isten, hogy ettől vagyunk győztesek, és ez ámulatos dolog, hogy ezt a győzelmet nekünk tulajdonítja Isten. Wow! Hey! Győztesek vagyunk! Hey! Szoktál úgy gondolni magadra, hogy győztes vagy? Igen? Őszintén? Őszintén? Nem nagyon. Nem szokásunk. De ha ebben élünk, hogy helyzetileg tényleg győztesek vagyunk, és ezeket a győztes verseket olvassuk, akkor egy idő után elhihetjük azt, hogy ha Isten ránk néz, akkor nem egy vesztes nokedlit lát bennünk, hanem győzteseket. Ránéz Vili Janira, és egy győztes lát benne. És hiába gondolsz magadról bármit, Isten akkor is győztesnek lát. És a helyzeted a mennyben az, hogy győztes vagy. És ez ámulatos dolog. Ez mindnyájunknak így van. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Oké? Tehát lerontani az ördögnek a munkáját. Aztán az irgalmas főpap, Zsidók 4.14, lapozzunk is oda. És itt azt írja, hogy lévén annak okáért nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Aztán a 15, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni. És itt a szimpateó szó szerepel. Ez a szimpateó, és azt jelenti, hogy együtt érezni. Bocsánat, Y-nal van írva. Szimpateó, együtt érezni. És gondolom, kitaláltatok, hogyha van egy kis hallásotok erre. A szimpátia, igen, a szimpátia az ebből adódik, együtt érezni. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett minket mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ámulatosak ezek a versek. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Hogy ez egy nagyon fontos tétel, hogy ezt lássuk. Jézusnak emberré kellett lennie ahhoz, hogy azonosulni tudjon azzal, akit eljött megmenteni. Egyszerűen nem lett volna jó megváltó, hogyha nem tudna azonosulni velünk. És ugye ő mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Bűnt nem követett el, de minden kísértésben ott volt. Minden próbában, minden nehézsége tökéletesen ismeri az embernek a gyarlóságait, tökéletesen ismeri a tűrőképességét, tökéletesen ismeri azt, hogy mit tudunk elviselni, milyen a gondolkodásunk. Minden tud rólunk. Miért? Mert ő is ember volt, mert ő is hasonlóká lett, mint mi. Döbbenet. A mindenható Úristen félretesz mindent, és aztán hasonlóvá lesz. És tudod, sokszor szoktam ezen gondolkodni, hogy ott vannak ezek az nagy állatvédők, akik az egész életüket fölteszik arra, hogy megvédjék az állatokat. És nincs ezzel semmi baj, hogyha védjük az állatokat. Persze, azért, mert emberek vagyunk, és nekünk adott minden hatalmat itt a földön, hogy uralkodjunk az ég madarain, a víz és a földön csúszómászó minden állaton, azért nem kell kiirtani az állatokat. Ezzel egyetértek. De csak így megkérdezném attól a Greenpeace-estől, aki így felteszi az életét erre, hogy mondjuk változna ő mocsári nyehőcévé, azért, hogy megmentse a mocsári nyehőcéket. Lenne? Mit tudom én ezt most? Mondhattam volna azt is, hogy bóbitás lapajka, vagy hasonló. Változna-e? Lenne olyan, tudod? Lennél-e hangya azért, hogy megmentsd a hangyákat? Ezen érdemes elgondolkodni, mert hogy Isten emberré lett azért, hogy meg tudjon menteni minket. Emberré lett. És ez döbbenetes. Ha rövid. Ja, hát hogyha csak Magyarországon nézed azt, hogy amikor van az adó 1%-nak a befizetése, akkor az állatvédő egyesületek mennyi pénzt kapnak, és az egyházak mennyi pénzt kapnak arányában, és döbbenetes. Egyszer Pásztor Kislaci vett egy felajánlást, és ő pontos számokat mondott erről. Nem is akarom idézni, mert nem tudom, de valami hihetetlen. Tehát ennyi az állatvédőknek, és ennyi az egyházaknak, mert mi az embereket tudjuk megmenteni. És nyilván nem én vagyok az erős keresztény, aki megmentem az embereket, de Isten engem használ, téged használ, minket használ abban, hogy az embereket megmentsék. Ugye 1 Korintus 5, vagy 2 Korintus 5-ben azt olvashatod, hogy a békéltetés szolgálatát azt nekünk adta, és ez ámulatos dolog, de mi kevesebb pénzt kapunk már az állatok, az emberek gondolkodásában. Ez a világ, nincs értéke az embernek, semmi. Az embernek, a személyednek nincs értéke, hanem a profittermelő képességednek van értéke. Milyen hasznot tudsz hozni a társadalomnak? Ha hasznot tudsz hozni, és ez megnyilvánul abban is, ahogy jól élsz, tehát az anyagi javaidban ez látszik is, akkor értékes ember vagy. Balázs, akkor ki vagy tüntetve, akkor szeretünk téged. Hogyha kevés az értéktermelő képességed, és éppen szegény vagy, és nincs semmid, hát sajnálom, így jártál, le vagy írva. Társadalom így gondolkodik az emberekről, nincs értéke az embernek. Ez mit sem változtat azon a tényen, hogy viszont Istennek nagyon is fontosak vagyunk. Halleluja, és köszönjük neked, Urunk. És azt mondja, hogy ne tudna megindulni hozzánk hasonlóan, kivéve a bunt. Ja, de hogy van? Azt mondja, hogy nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan meg lett kísértve mindennel, kivéve a bűnt. És hát ez az, éppen ezért járulhatunk bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Vagyis ezt úgy lehet értelmezni, hogy oda mehetsz a kegyelem király székéhez, amikor szükséged van rá, amikor kegyelemre és irgalomra van szükséged. Mert ott egy olyan főpap ül, aki meg lett kísértve minden olyan dologban, amivel oda fogsz hozzájárulni, érteni fogja, tudni fogja, hogy tudom. Úgyhogy alkalmas, illetve ha szükséged van rá, akkor itt az irgalom, itt a kegyelem adom neked, mert tudom, hogy mind mész keresztül. Oké? És aztán végezetül ebben a kategóriában, nem tudom, hanyadik pont már, ez az igaz... Lehet, hogy a... Mert én betűvel írtam nálam a G pont, igazságos bíró. És János 5.22. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. 5.27. És hatalmat ad a néki az ítélet tételre is, mivel hogy embernek a fia. Ez ámulatos megint, hogy az ítéletet, azt nem az atya fogja kimondani, hanem a fiú fogja kimondani. Ő az igazságos bíró, ő fog ítélni. És miért kellett a bírónak emberré lenni? Azért, hogy ki tudja védeni az emberek kifogásait. És miért kellett Istennél lenni? Ugye, most maradjunk a hipostatikus egységnél. Miért kellett, hogy Isten is legyen? Hogy igazságos legyen, hogy igaz, mert én nem vagyok, én emberként nem vagyok igazságos. Emberként nem tudunk igazságosak lenni, akár akarjuk, akár nem, a szubjektumunk ott van a helyzetbe, és nem biztos, hogy igazságosan tudsz ítélni. Igen. Meg részleges a tudásunk, meg sok minden miatt nem vagyunk igazságosak, de Isten igazságos, úgyhogy emberré lett azért, hogy ki tudja védeni az emberek kifogásait, és Isten maradt azért, hogy tökéletes és igazságos ítéletet hozzon. Oké? Tehát, csak összefoglalva, testetöltés célja kijelenteni Istent, példát mutatni, bűnér való áldozat, a Dávid szövetségének eleget tenni, lerombolni az ördög munkáját, irgalmas főpap és végezetül igazságos bíró. Megvan minden pont? Oké, szuper. Nézzük meg akkor most Krisztus neveit. És lehet, hogy nem az összeset nézzük meg, de a főbb neveit megnézzük. Úr! Ez az első pont, Úr. János 20:15, és a görög kuriosz szóból ered. Kuriosz. Tessék? Igen. Csak ott más összefüggésben néztük meg ezt, ott Isten nevei alatt szerepelt. Oké. Ez az istenségére mutat, hogy Úr, ez a név. És nagyon sok helyen kapcsolódik az ószövetségi Úr, az új szövetségű Jézussal. És ez az istenségére mutat. Oké? Aztán a következő Jézus. És nyilván, hogy ennek emberi és isteni eredete is van. A görög Iasous. Nincs, de van. Wow. Iasous. És ez az Jébernek a Jeshua. Ez a görög. Héber. Ja, tudom, miért örülsz ennek ennyire. Ja, de ez majd jó, mert az Y akar lenni, igen. Csak hát igen, az eléggé érdekes. És ez a Héber Jeshua egyik formája. És a jelentése Jahve megment, ami közvetve Krisztusról, mint megváltóról beszél. De alapvetően Jézus Krisztus emberi neve. Aztán a következő, Krisztus, és ezt nem írom le, a héber messiás megfelelője, és a görög megfelelője meg a Krisztos, C-H-Risztos, Krisztos. És az azt jelenti, hogy felkent. És az Ószövetségben a felkent papokat, a királyokat hívták messiásnak. 3 Mózes 4:3 és 1 Sámuel 16:6. 3 Mózes 4:3 és 1 Sámuel 16:6. Aztán később ez inkább vonatkozott már Isten felkentjére, Dániel 9:25 és 26, Zsoltárok 2:2. Zsoltárok 2:2. És az Új Szövetségben természetesen már az Ószövetségben megígért felkentről beszél az ő titulusa. Oké? Megvannak a versek? Zsoltárok 2:2 volt az utolsó. Aztán a következő név Isten fia. És tudod, ez nem azt jelenti, hogy Isten megházasodott és lett egy fia. Tehát ezt ne így nézzük. Ezt Izraelben használták, hogy a tulajdonságát és a főbb jellemzőit így mutatták meg valaminek, vagy valakinek, hogy az Isten fia. És erre van egy pár példa, ezt kiírtam az Ószövetségből. Azt mondja, hogy verés fiai, 5 Mózes 25:2, aztán bátorság fiai, 2 Sámuel 13:28, büszkeség fiai, Jób 41:34, mennydörgés fiai, Márk 3:17, bátorítás fiai, Abcsel 4:36. Úgyhogy ebből következően az Isten fia arra mutat, hogy Jézus az isteni tulajdonságokat hordozza magában. És tudod, ezt értették a farizeusok, és amit János 5:18-at még az előző részben megadtam, hogy ott meg akarták kövezni, ott ez volt az ok, hogy meg akarták kövezni, mert hogy ő azt mondta, hogy Isten fia, és ezért aztán a farizeusok meg akarták kövezni. A következő az ember fia, és Krisztusnak ez volt a legkedvesebb neve önmagára. Ha jól emlékszem, 86-szor használta az evangéliumokba, de lehet, hogy ez a szám nem biztos, úgyhogy tegyél utána egy kérdőjelet, de nagyságrendileg valami ilyesmi. Azt hiszem, hogy Ryrie ír erről, úgyhogy majd ott le tudod ellenőrizni. Habár az ember fia az emberi mi voltára utal, azért a lényege az mégis máshol van. Dániel 7:13 és 14-ben az eljövendő uralkodóra utal ez a név, kinek örök királysága van. És akár meg is nézhetnénk ezt a Dániel 7. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ez 7:13 és 14, Dániel. Erre utal az ember fia, és ez volt a szándék ezzel a névvel. És ez a név előfordul néhány helyen, Máté 24:30, aztán 25:31, 26:64, és János 1:51, és nyilván még több helyen is. Oké, a következő az ige, illetve Isten igéje. És János ugye itt azt mondta, hogy az ige testé lett, és ezzel tulajdonképpen azt akarta tanítani, hogy Jézus külső megjelenése az Istennek az elméjére utal, az elméjét mutatja meg nekünk, és ez annyira jó. Hát tehát Jézus az ő megjelenésében Isten elméjét leplezi le előttünk. Tehát az Istennek a gondolkodását, azt jelenti ki, azt leplezi le előttünk. Ezért ő az ige ezen keresztül leplezi le. Világos ez így?
De nem magával a kinézetével,
hanem amit... Hát nyilván, tehát itt most a testetöltésről beszélünk, nyilván nem a nem az ábrázatával, hanem a testi megjelenésével, a tetteivel, beszédével, gondolkodásával. Oké? Aztán megváltó, ez azt jelenti, hogy ő a szabadító, és erről részletesen fogunk beszélni körülbelül 2 óra múlva, mármint nem így 2 óra múlva, hanem a 3. órán a szoterológia, amikor sorra kerül, ott ezt részletesen fogunk tárgyalni. Most csak 2 verset hagyadjak meg, Titus 2.13 és Filippi 3.20, ezt részletesen fogjuk tárgyalni. Aztán a 8. neve Isten báránya. És ugye ez az ószövetségi véráldozatra mutat, hogy ott a helyettesítő áldozat fizetségül, a bűnfizetségül helyettesítő áldozatként bárányokat áldoztak, és az új szövetség Krisztust hívja ennek így báránynak, mivel hogy ő a helyettesítő áldozat. És János 1.29, 1 Péter 1.18-19, ahol erről beszélhetünk, vagy beolvashatunk. És aztán végezetül mester, és ennek az a jelentés, hogy tanító, és János 13.13-ban olvashatsz erről. És csak Uram, ott, hogy be tudjuk fejezni ezt az anyagot még a hátra lévő időben. Jézus hivatalai, és ezzel fogjuk bezárni a mai órát, hogy ezt megnézzük. 3 hivatala volt, proféta, főpap és király. Nézzük meg először a prófétát. A proféta megjövendölése, ez az első pont. 5 Mózes 18-15. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. 5 Mózes 18-15 volt ez. Aztán Abcsel 3-22. Itt ugyanazt olvashatod, hogy prófétát támaszt néktek az Úr. Aztán 23-24 is erről beszél, Abcsel 3-22-23-24. Aztán már Abcsel 3.22, 23 és 24. Máté 13.57. 5 Mózes 18.15. Prófétai tevékenysége, ez a második pont. Máté 4.17. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni és ezt mondani: térjetek meg, mert elközelgette mennyeknek országa. És gyakorlatilag a prófétai tevékenysége, Máté 7.29 is erről beszél, mert úgy tanítja vala őket, mint akiknek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A Isten királyságát hirdetni, ez volt a prófétai szolgálata. Gyakorlatilag, ha megnézed a szolgálatát, akkor azt látod, hogy végig Isten királyságát hirdette, mennyeknek az országát hirdette, és ez volt a prófétai szolgálata. Eljövendőről is beszélt, a saját haláláról is beszélt, és csak tudni kell, hogy az Ószövetségben a prófétákat, ha nem jött be a proféciája, akkor könyörtelenül megkövezték. Úgyhogy általában Isten úgy csinálta, hogy adott a prófétának egy rövid távú proféciát, ami még az élete alatt be kellett, hogy következzen, és aztán hosszú távú proféciákat is adott. És hogyha nem jött be a profécia, akkor bajban volt a proféta. De Jézus profétaságát az is bizonyítja, hogy amit ő megjósolt a saját életére vonatkozólag, a halálára vonatkozólag, azt egy az egybe, ez bebizonyosodott. Tehát az ő prófétai szolgálata az valódi igazi proféta volt. Jó, a prófétai beszédei, három prófétai beszéde volt. Volt a hegyi beszéd, Máté 5-től 7-ig, valamint fejezet. Mindenhol fejezet lesz, tehát mind a háromnál fejezetek lesznek. Aztán a következő az olajfák hegyén mondott prófétai beszéde, ez Máté 24-25. És végezetül az utolsó vacsorán János 13-16. A Ryrie taglalja a beszédeket, és mindegyikről van egy pár bölcs gondolata. Olvassátok el, tényleg nagyon-nagyon bátorítalak benneteket, hogy azokat a fejezeteket 40-től 44-ig, ezeket a fejezeteket okvetlenül olvassátok el, és aztán a következő, ne felejtsd el, házi feladat, ami ezen az órán leginkább szólt hozzád, vagy leginkább megáldott, három dolog, mindegyikről egy-egy mondatot, vagy ha bővebben akarsz, akkor bővebben is írhatsz, de megelégszem egy mondattal is. Az a lényeg, ami megáldott ezen az órán, ami igazán szólt a szívedhez, azt légy szíves és írd le, és aztán majd a következő. Tessék? Nincs, csak most itt volt aktuális, hogy erről beszéljünk, és csak főleg azoknak, akik újak most, mert a Balázs és Viola vette az egyet is, tehát ők ezt már tudják, végigcsinálták. Meg te is új vagy, igen. Tessék? Aha, és ott biztos nem volt ilyen szigorú a tanár, hogy minden héten feladott házi feladatot, de higgyétek el, hogy és én hiszem, hogy Viola is, meg Balázs is megerősít ebben, ez nagy áldás lesz nektek az, hogy átgondoljátok, és nagyon sokat fog segíteni majd a vizsgákon, hogy gond. Nem olyan nagyon sűrű, Janikám, leülsz otthon, ma este például, hazamész, leülsz, és csak átgondolod. Wow, ez a mondat szólt hozzám, leírom, ez is szólt hozzám, leírom, ez is leírom. És már kész, el is van felejtve, tudod. Aztán jövő héten mielőtt hozott be...
Az a sűrű, hogy mit írjam három mondatban, hanem ez a halom igen.
Ja, hát igen. Nem tudom, hogy mondtam, mert tényleg ezt elfelejtettem az óra elején mondani. A bibliaiskolában vagyunk. Tehát nem tudom, hogy ezt mondtam-e, hogy bibliaiskolában vagyunk. És itt aztán... Ja, tehát hogyha esetleg, nem tudom, tehát valami nyelvtanfolyamra jöttél, vagy akkor rossz helyen. Bibliaiskola, ez erről szól, igeversekről. Nem fogom mindet számon kérni, ígérem, kegyelmes leszek, körülbelül minden másodikat. Az. Viszont akkor ezt is elmondom, vizsgák előtt fogtok kapni általában, ahogy eddig is történt, összefoglalót, és aztán lehet, hogy sokkot is kaptok, de összefoglalót, és abban a főbb ige helyeket, azokat megjelölöm, hogy ezeket okvetlenül tanuljátok meg. De az nem jelenti azt, hogy ezeket nem kell elolvasgatni. Őszinte leszek hozzád, én se tudom kívülről mindegyik verset. Persze, hogy nem tudom. De a lehető legtöbbet azt próbáljuk magunkévá tenni, és így a témákhoz legalább egy-egy igeverset oda tudjunk vigyeszteni, hogyha valamiről beszélünk, akkor ott ki tudjam nyitni az írást. Aztán azt... Így van. Oké? Aztán a hitelessége. Igen, proféta hitelessége. Itt most már csak verseket mondunk, mert nagyon kevés idő van hátra. Máté 16-21, és ezek a versek igazolják a hitelességét. Máté 16-21, 20-19 és 26-21. Itt például az utóbbiban azt profétálta meg, hogy egy el fogja árulni. Tehát ezek a hitelességét bizonyítják. Oké, főpap, ez a második tisztsége. Melkisédek rendje szerinti főpap ő, ugye? és 1 Mózes 14, 18, 19 és 20 az, ami a Melkisédekről beszél, Zsidók 7, 3. El fogom ismételni a verseket. 1 Mózes 14, 18, 19 és 20, tehát 1 Mózes 14, 18-tól 20-ig, aztán Zsidók 7, 3, és Zsoltárok 110, 4. Ezek a főbb helyek, ahol a Melkisédek rendjéről, illetőleg Melkisédekről beszél. A Melkisédek szerinti papság főbb jellemzőit, hogy mondjam el gyorsan, királyi papság volt, ami azt jelenti, hogy Melkisédek egyszerre volt király is, meg egyszerre volt pap is. És ez nagyban különbözik az ároni papságtól, mert az ároni papságra ez nem jellemző, hogy ezt a két tisztséget egy személy töltse be. Tehát ez nem fordult elő. Aztán a következő, hogy független volt a származástól. Zsidók 7.3 beszél erről, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Zsidók 7.3. Független volt a származástól, és ezben is különbözik az ároni papságtól, mert az ároni papság egyik előfeltétele a származás volt. Ugye ott származás alapján jelölték ki a főpapokat. És aztán végül, ami különbség, időtlen volt, ami azt jelenti, hogy Melkisédek életének elejét és végét nem jelzi, nem jegyezte le az írás. Úgyhogy nem tudjuk, időtlen volt. Ezzel egyébként a messiás istenségére akar utalni. És aztán az előbb hazudtam, mert van még egy pont, ez a negyedik pont, hogy az árandi papságnál magasabb rendű volt. 1 Mózes 14.20-ban olvashatjuk azt, hogy Ábrahám Melkisédeknek tizedet adott, és aztán a Melkisédek megáldotta Ábrahámot, és aztán később olvashatjuk, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Tehát a Melkisédek az ároni papságnál magasabb rendű volt. Ennyi a papságával kapcsolatban, aztán végezetül a királyságával kapcsolatban. Máté 2.2. János 12.13. Máté 27.11. És jelenések 19.16. Ez mind a királyságról szól. Krisztus ma is király, de jelenleg nem királyként uralkodik. Ezt látni kell. A második eljövetelekor valósul meg az a profécia Máté 25.31-ben, jelenések 19.15 és 20-ban. Akkor valósul meg a dávidi királyság, akkor kezd el uralkodni, és tulajdonképpen ott láthatjuk azt, hogy a pap beül a királyi székébe, és ez Zsoltárok 110-ben van. De gyakorlatilag ekkortól jön el az aranykor, amikor Jézus másodszorra visszajön, és elkezdi az uralkodását. Oké, körülbelül ennyi, még talán ezt a négy dolgot elmondanám, hogy Krisztus fiúságára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy Isten fia, ember fia, Ábrahám fia és Dávid fia, ezen a négy módon van említve az írásban, Isten fia, ember fia, Ábrahám fia és Dávid fia. És annyira kegyelmes vagy, Urunk, köszönjük neked, hogy még így egy perccel az óra befejezése előtt be tudtuk fejezni ezt az anyagot. Köszönjük neked, drága Jézus, az, hogy tanítottál minket, köszönjük neked, hogy leleplezted magad előttünk, köszönjük, hogy megláthatunk téged a te valódban. Urunk, csak hálásak vagyunk neked, köszönjük a bevégzett munkát, köszönjük a mérhetetlen szeretetedet, köszönjük az irgalmadat, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük a hűségedet, a jóságodat, Uram. Köszönjük, Jézus, magasztalunk és dicsérünk, és arra kérünk, Urunk, hogy áld meg az est hátralévő részét, áld meg azokat, akik még órán vannak, áld meg a tanárokat és a diákokat, Uram, és áld meg mindenkit, aki megy haza, vigyázz rá az utakon, Uram, és tényleg, hadd, hogy épségben, egészségben hazajussunk, a te drága neveddel imádkoztunk. Amen.